Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hat óra.
A Szent István Rádióban.
A Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért felmérése szerint a magyarok kétharmada támogatja az új intézkedéseket, és háromnegyedük úgy látja, hogy az adókedvezmények mind a nagycsaládosoknak, mind az egyszülős családoknak jelentős segítséget jelentenek a mindennapokban, közölte a szervezet. Azt írják, a családi adókedvezmény összegének újabb emelését a megkérdezettek 70%-a támogatja, és szintén ennyien szükségesnek is gondolják azt. Az intézkedés különösen a gyermeket nevelők körében népszerű, ugyanakkor a gyermektelenek körében is 63%-os az egyetértés. A program intézkedései január 1-től 1 millió család számára biztosítják a megemelt összegű családi adókedvezményt, 2026-tól pedig 500 000, majd 2029-től már 1 millió édesanyának garantálnak teljes személyi jövedelemadómentességet, hozzájárulva ezzel a családok anyagi stabilitásának megerősítéséhez, valamint a férfiak és a nők közötti bérkülönbség megszüntetéséhez áll a közleményben. Az Otthon Start program a fiataloknak óriási segítség, az egész országot lendületbe hozta, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós a kormány közösségi oldalán közzétett videóban azt mondja, nagyon sokat beszélnek a budapesti ingatlanpiacról, de sokkal kevesebb szó esik arról, hogy kisebb, közepes méretű városokban is megmozdult az építőipar. Panyi Miklós hangsúlyozta, a fiatalok beszámolói szerint, ha nincs ez a program, akkor nem lett volna lehetőségük saját otthonhoz jutni. Az Otthon Start program nagyon nagy mértékben segíti az otthonhoz jutásukat, szögezte le, kiemelve, az ország több száz pontján indulnak a Dabasihoz hasonló, kisebb volumenű építkezések, fejlesztések, amelyekre az érdeklődés óriási. A magyar kormány elhatározott szándéka, hogy nem változtat a migrációs politikáján, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György úgy fogalmazott, hogy a kormány fönntartja azt a rendet és a szuverén döntési kompetenciát, amivel az illegális bevándorlást eddig is kezelte. A migrációs paktumnak addig tud ellenállni Magyarország, amíg nemzeti kormány van az országban, tette hozzá. Láthatóan több nyugat-európai ország is változásokat eszközöl a migrációs politikában, látva az illegális bevándorlók által okozott negatívumokat és a lakosság politikai nyomását. Ez elsősorban a nemzetállamok szintjén tapasztalható, például kitoloncolásokban vagy a belső határok visszaállításában, fogalmazott. Hangsúlyozta, ha a magyar kormány változtatna azon az álláspontján, amelyet a magyar emberek megkérdezése után a határőrizeti rendszer kialakításával létrehozott, az ellentétes lenne valamennyiünk érdekével. Egy ilyen hátrányos intézkedés elfogadásának olyan következményei lehetnének, mint évente több ezer illegális bevándorló Magyarországra érkezése, fogalmazott Bakondi György. Az extrém hideg időjárás miatt a Magyar Református Szeretetszolgálat elindította a Fele Barát programját, amely a hajléktalanok és anyagi nehézségekkel küzdő rászorulók számára nyújt segítséget a téli krízis időszak idején, közölte a karitatív szervezet. A közlemény szerint a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a 2010-es évek közepétől folyamatosan nő a fagyhalál áldozatainak száma Magyarországon, amelynek elsődleges oka a szegénység és a megfelelő lakhatás hiánya. Január első hetében Budapesten TEA járattal, valamint utcai szociális munka keretében takarók, hálózsákok és szendvicsek osztásával vette kezdetét a program. A következő hetekben a szervezet országszerte legalább 14 helyszínen tart meleg ételosztásokat, több mint 2000 tányér étellel segítve az anyagi gondokkal küzdőket. Sport. Az egyaránt Európa-bajnoki bronzérmes Faluvégi Dorottya és Kucora Csenge a csesem Bukarest női kézilabda csapatához igazol. A román klub honlapjának beszámolója szerint mindkét magyar játékos szerződése 2028 nyaráig szól, a jobb szélső Faluvégi februárban, a balátlövő Kucora pedig nyáron csatlakozik a fővárosi csapathoz. Végül az időjárásról. Észak felől ismét egyre több felhő sodródik fölénk, melyekből futó hózáporok előfordulhatnak. Legnagyobb eséllyel az északkeleti megyékben lehet csapadék. Az északnyugati szelet többfelé erős, helyenként viharos lökések kísérik, hófúvás nagy területen valószínű. Kora délután mínusz 5 és 0 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk, helyenként lehet ennél hidegebb idő is. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általa élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általa élek én, nyugalmam két kezén. Szárnyaival betakar, tollainak árnyéka véd, az ő hűsége pajzs és vért, nem fenyeget az éjjeli rém. Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általam élet én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általam élet én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Szárnyaival pajzs és vért, nem fenyeget az éjjeli rém. Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általam élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Kegyelme árad ránk, kegyelme járjon át, gyönge szívedben ő az éltető erő, általam élek én, nyugalmam két kezén, nekem elég az Úr, kegyelme bennem él. Yeah.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Teodózius hitvalló apát. Mogariszoszban 423 körül született, meghalt Jeruzsálem mellett 529. január 11-én. Nagyon szép kort élt, 105 éves korában halt meg. Szent Teodózius egy kis kappadóciai falucskában, Mogariszoszban látta meg a napvilágot. Már serdülő korában egyházunk lektora és zsoltár énekese, s amíg szépen énekelt, a zsoltárok csodálatos imádságai felébreszték szívében a vágyat örökre Isten szolgálatára szentelni életét. Jézus szava őt is lebilincselte. Mindaz, aki elhagyja házát, apját, anyját, feleségét, gyermekeit az én nevemért, százszor annyit kap, és még az örök életet. Nem is nyugodott addig, amíg otthonról, hazájából el nem indulhatott a mai Szentföld felé, ahol virágzó szerzetesi közösségek léteztek. Antiókia felé vette útját, és meglátogatta oszlopos Szent Simont. Oszlopos Szent Simonról január 5-én hallottunk. Amikor Simon meglátta, az oszlopról így köszöntötte: Isten hozott téged, Isten embere, Teodózius. Fölhívta magához, megölelte, megcsókolta, és nagy vonalakban felvázolta későbbi életét és a kolostor alapítást. Antiókiából a Szentföldre ment, és végig látogatta a szent helyeket. Jeruzsálemben akkoriban Szent Juvenális volt a püspök. Ott találkozott Longiu Remetével, aki földje volt, és tőle sajátította el a lelki életben szükséges ismereteket. Mivel egyedül szeretett volna élni a pusztában, elhagyta mesterét, és visszavonult a Jeruzsálem közelében lévő hegyek közé. Ott egy barlang lett a lakása, amelyről azt hitte, hogy ez lesz élete végéig a szállása. A régi Szentek élete azt írja, hogy önmegtagadásai a legszigorúbbak voltak, szinte elfelejtette a testét. Bőttel, virrasztással, állandó imádsággal harcolt rendetlen hajlamai ellen, fegyelmezte testét, és fáradozott szívének tisztaságáért és belső szabadságáért, amely végül is elvezette a szemlélődő lelki életre. Isten igéje volt ezen években a legfőbb erőssége. Kiegyensúlyozott élete másokat is köréje vonzott. Bármennyire is szigorú volt élete, egyre több társa lett. Nem utasíthatta el ezeket az istenkeresőket. Ezért feláldozta szívének azt a vágyát, hogy egyedül szolgálja Istent, és kolostort alapított. Ez a kolostor lett még életében a Szentföld egyik legvirágzóbb és legnagyobb szerzetesi központja. Isten segítségével aztán minden energiáját erre áldozta. 460 táján kezdődött meg az építkezés. Először a templomot építették fel, majd a cellák következtek több száz szerzetes számára. De voltak ott vendégszobák, különféle műhelyek, betegápoló szobák, és az időseket befogadó otthon is, egyszerűen mondva, kolostor a kolostorban. Ide jöttek a beteg, testi-lelki bajaikat orvosolni kénytelen vagy idős remeték, akik életük végén rászorultak a testvéri szeretetre, az ápolásra. A palesztínai sivatag közepén egy valóságos városka alakult így ki, ahol nem szűntek meg dicsérni Istent. A kolostor lelke a Szentlélek Isten bölcs vezetése után maga Teodózius volt. Négy templomot építetett, s állandóan imádkozták a zsolozsmát. Amit később a bencések rendszeresítettek, azt ők több évszázaddal előbb már megvalósították. Az imádság mellett szigorú fegyelem és rend uralkodott. A fizikai munka sem hiányzott. Így váltak önellátókká, és a kolostor nem függött senkitől. Vezetője, Teodózius, mindenkinek mindene lett. A szenvedők irgalmas orvosa, a vakoknak szeme, a bénáknak lába, a hajléktalanoknak fedél, és a ruhátlanoknak ruha. Írta róla Theodoros, petrai püspök. Naponta százával jöttek és ettek a szegények ebben a kolostorban. Napjainkban is szenzációszámba megy, hogy templomaikban nyilvánosan is több nyelven imádkozhatnak. 493-ban A Jeruzsálemben összegyűlt remeték és cönobiták őt választották meg remeteségeik felügyelőjévé. Így lett a Szentföld összes kolostorainak az archimandrítája. Erélyesen fellépett a monofizita eretnekekkel szemben. Az igaz hit legerősebb védelmezője és a kalcedóni Szent Zsinat határozatainak átmentője lett. Első Anasztás császár maga is monofizita lett, s ezért akarta száműzni Theodosiust, de tervét végül is nem merte véghez vinni. Theodosius rövid fogság után hazakerült, és példadóan élte a keresztény tanúságtevő életet, gyakorolva annak három erényét, az igaz hitből fakadó legszigorúbb aszkézist, a csaknem pazarló kedvességet és barátságot minden idegen és szegény iránt, és a Szent Liturgia szünet nélküli ápolását. Hosszas és súlyos szenvedés után halt meg 105 éves korában. Abban a barlangban temették el, amelyben fiatal remeteként élt. Isten sok csodával tüntette ki igaz gyermekét. Az általa alapított legnagyobb kolostor, a mohamedanizmus terjedéséig a Szentföld ékessége volt. Jelszava ma is ismert, gondolja a halálra, és sohasem vétkezel. Érdemes nagyon odafigyelni erre a felszólításra, gondolja halálra, és sohasem vétkezel, bárcsak így lenne ebben a most megkezdett új esztendőben.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Thank you. Nagy László. Játék karácsonykor. Bárd az ég is, meg-megvillan, lelkeket írtana. Hamuszürke vatelimba jajkat a kisbaba. Csöpp ujja az aranylázas tornyokra rámutat. Anyja előtt bezárták az urak a kapukat. Gyenge arcát ütiveri havas zivatar. Ha a telet kiheveri, mit akar? A kis istent mi megszánjuk, emberek, állatok. Kájhácskája lesz a szájunk, szedjétek lábatok. Könnye van csak a mamának, az csorog tej helyett. Soványkodó babájának tejecskét fejjetek. Hallgassuk a csuda üveg harmatot, hogy csobog. Szívet nyomni kell a süveg. Megszakad, úgy dobog. Vércsepp fut a jeges égre, bíborgyöngy. Mit jelent? Ül Heródes gyihos méndre gyilkolni védtelent. Fodros nyerge vastag tajték, kígyó a kengyele. Beledöbben a sok hajlék. Ádász had jár vele. Megmenekül. Úgy remélem a fiú. Kívánjuk, hogy sose féljen, ne legyen szomorú. Végadjunk, hogy enni tud a rongyosok új fia. Kerekedjék, mint a duda, orcája dundira.
Nagy László Ját karácsonykor című versét Pap Gabriella előadásában hallották. Nagy László kossuthdíjas magyar költő 1925. július 17-én született Felsőiszkázon. 46-ban a Budapesti Iparművészeti Főiskolán grafikus szakon kezdte meg felsőfokú tanulmányait. A következő évben átjelentkezett a képzőművészeti főiskolára, rajzszakra. Közben megjelentek első versei is, előbb egy diákújságban, majd 47-ben a Valóság című lapban. Bekerült Sőtér István híres Négy nemzedék című antológiájába is. 48-ban döntötte el, hogy költő lesz. A Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsiszkarán magyar szociológia, filozófia, majd fél év után orosz szakon folytatta tanulmányait. 1949-ben jelent meg első kötete a Tűnj el, fájás. Már nem diákként, hanem elismert fiatal költőként kapott ösztöndíjat Bulgáriába, hogy megtanulja a nyelvet és fordítson. 59-től haláláig az Élet és Irodalom képszerkesztője, majd főmunkatársa volt. 1966-ban Kossuth díjat kapott, rangos nemzetközi elismerésekben részesült. 75 februárjától napi rendszerességgel vezetett naplót, amely 1994-ben jelent meg Krónika töredékek címmel. Nagy László 1978. január 30-án hunyt el.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa a szentséghez akkreditált diplomatákhoz. Második rész. Béketeremtés, súlyos konfliktusok és nukleáris kockázat árnyékában. A Szent Atya a jubileum önkénteseihez. Hálás köszönet a lelkes szolgálatért. Leó pápa figyel az egyház valós életére. Németh László bíboros a konzisztóriumról. Leó pápa a szentséghez akreditált diplomatákhoz, második rész. 14. Leó pápa január 9-én pénteken a hagyományos újévi jókívánságok kölcsönös kifejezése alkalmával a szentséghez akreditált nagykövetek előtt kifejtette a katolikus egyház álláspontját a világ állapotáról. Hosszú beszéd a második részében a béketeremtés lehetőségeiről szólt, súlyos konfliktusok és nukleáris kockázat árnyékában. Leó pápa szólt az ukrajnai háborúról,
starting with the ongoing war in Ukraine,
és a civilek szenvedéséről, megismételte az azonnali tűzszünet sürgető szükségességét és párbeszédre szólított fel, amelyet a békéhez vezető utak őszinte keresése motivál. Felszólította a nemzetközi közösséget, hogy ne ingadozzon, és megerősítette, hogy a szentség hajlandó támogatni minden olyan kezdeményezést, amely előmozdítja a békét és a harmóniát.
At the same time, we see this in the Holy Land.
A Szentfölddel kapcsolatban megegyezte, hogy az októberben bejelentett fegyverszünet ellenére a civilek továbbra is súlyos humanitárius válsággal küzdenek. Megerősítette, hogy figyelmet kell fordítani olyan kezdeményezésekre, amelyek biztosítják a gázai palesztinoknak a tartós béke és igazságosság jövőjét. Megismételte, hogy továbbra is a két állami megoldás, az intézményes perspektíva mind a palesztinok, mind az izraeliek törekvéseinek kielégítésére. Sajnálatát fejezte ki, hogy fokozódik az erőszak a palesztin civilek ellen Cisziordániában is, akiknek joguk van békében élni a saját földjükön. Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Karib-tengeren és az amerikai csendes-óceáni partvidéken fokozódó feszültségek miatt,
and along the American Pacific Coast,
és megismételte felhívását a békés politikai megoldásokra. A venezuelai válságról is beszélt a legutóbbi fejlemények fényében, a nép akaratának tiszteletben tartására, valamint az emberi és polgári jogok védelmére szólítva fel. Szólt a Haiti erőszakról és instabilitásról is, konkrét nemzetközi támogatást kérve. Hasonlóképpen rámutatott az afrikai nagy tavak régiójára, Szudánra és Dél-Szudánra, a kelet-ázsiai feszültségekre, valamint Myanmar humanitárius válságára, amelyet a tavaly márciusi földrengés tovább súlyosbított, és békére és befogadó párbeszédre, valamint a humanitárius segélyekhez való hozzáférés biztosítására szólított fel. A Szent Atya szerint e válságok gyökerében az a makacs meggyőződés rejlik, hogy a béke csak erővel és elrettentéssel lehetséges.
Only possible through the use of force and deterrence.
A béke azonban folyamatos építkezést és ébességet igényel, különösen azok körében, akik a legnagyobb pusztító képességgel rendelkeznek. Rámutatott a nukleáris fegyverzetek ellenőrzésének sürgősségére megegyezve, hogy februárban lejárt az új START szerződés, és óvaintett a fegyverkezési versenyhez való visszatéréstől, egyre kifinomultabb fegyverekkel beleértve a mesterséges intelligencia által formált fegyvereket is. A pápa az emberi méltóság védelmét kiterjesztette a migránsokra és a foglyokra is, két olyan csoportra, akiket gyakorlati problémaként, nem pedig személyekként kezelnek. Minden migráns egy személy, mondta, és ezért elidegeníthetetlen jogai vannak, amelyeket minden helyzetben tiszteletben kell tartani. Nem minden migráció választott döntés. Kifejtette, hogy sokan erőszak, üldöztetés, konfliktusok, sőt az éghajlatváltozás hatásai elől menekülnek. Szólt a foglyokról is, hangsúlyozva, hogy soha nem lehet őket az elkövetett bűncselekményeikre redukálni. megköszönte azoknak a kormányoknak, amelyek válaszolták Ferenc pápa szentévi felhívására, a kegyelem gesztusaira,
for gestures of clemency during the jubilee year.
És reményét fejezte ki, hogy a szentévi lelkület állandóan és strukturálisan ösztönzi az igazságszolgáltatási rendszereket, hogy biztosítsák az emberi körülményeket és az arányos büntetéseket.
Leó pápa köszönetet mondott a Szent Év önkénteseinek és lebonyolítóinak a több mint 30 millió zarándok ellátásáért. A 4 napja lezárult remény Szent Éve során Róma valódi befogadó arcát mutatta a 33 millió zarándoknak, akik a világ minden tájáról eljöttek, hogy fölkeressék az apostolok sírjait, átlépjenek a Szent Kapukon, imádkozzanak, együtt ünnepeljenek testvéreikkel. Sok fiatal volt köztük, akik a világ jövőjét jelentik, mi pedig felelősek vagyunk azért, hogy jó példákat állítsunk eléjük, mint Szent Carlo Acutis vagy Szent Pier Giorgio Frassati. Szombaton délelőtt fogadta a Vatikánban 14. Leó pápa a szentévi előkészítésért és lebonyolításért felelős egyházi és civil intézmények, hatóságok képviselőit, akiknek köszönetet mondott odaadó szolgálatukért. Az olasz kormány, a római önkormányzat, a vatikáni dikasztériumok és rendfenntartó erők, az önkéntesek, a gyóntató papok, az egyházmegyék és püspöki konferenciák képviselői mind hozzájárultak ahhoz, hogy a zarándokok ünnepi légkörben, de mégis rendezetten, elmélyülten éljék meg a jubileumot. Róma nyílt, joviális, befogadó otthon képét mutatta nekik, de egyszer s mind diszkréten és tisztelettel segítette az embereket abban, hogy gyümölcsözően éljék meg a hit e kiemelt mozzanatát. A zarándokok, akik fölkeresték Péter és Pál, az apostolok és vértanúk sírjait, elzarándokoltak a Szent Kapukhoz, megélték Isten megbocsátásának és irgalmának élményét, találkozhattak Jézus Urunkkal,
incontro fecondo con il Signore Gesù.
Kézzel tapinthatták a reményt, ami nem csal meg, mert ő bennünk él és velünk halad, hogy vele együtt elérjük a célt. Leó pápa örömmel állapította meg, milyen sok fiatal és serdülő érkezett minden országból a Szent Évre Rómába. Jó volt érezni lelkesedésüket, látni örömüket, azt, ahogy komolyan imádkoztak, elmélkedtek és ünnepeltek. Sokan és sokfélék voltak, mégis egységesek, rendezettek, többek között a segítők értékes szolgálatának köszönhetően, és együtt akarták megélni a kegyelem, a testvériség és a béke pillanatait. Mit is jelent ez számunkra? Mi felelősek vagyunk jövőjükért, melyben a világ jövője rejlik. Mire van tehát valóban szükségük? Mi segít nekik abban, hogy a legjobbat kihozzák magukból? Hol találnak igazi választ a szívükben rejlő kérdésekre? Sorolta a pápa, majd rámutatott. A fiataloknak egészséges példákra van szükségük, akik a jóra, a szeretetre, az életszentségre ösztönzik őket, mint ahogy Szent Carlo Acutis és Szent Pier Giorgio Frassati tette, akiket tavaly szeptemberben avattunk szentté. A fiatalok ragyogó, élettel teli, de ugyanakkor gyakran sérülékeny tekintete lebegjen a szemünk előtt. Segíteni fog, hogy bölcsen és körültekintően döntsünk az őket érintő felelős kérdésekben. A Szent Évet meghirdető bulláját Ferenc pápa így zárta a reményre buzdító szavakkal. Engedjük, hogy már mostantól vonzon bennünket a remény, és legyünk azon, hogy rajtunk keresztül azokra is átragadjon, akik vágynak rá. Bárcsak azt mondaná életünk nekik, bízzál az Úrban, légy erős, szilárdítsd meg szívedet, és remélj az Úrban. Leó pápa hozzátette, vigyük magunkkal ezt a küldetést, hogy azok a jó magvak, melyeket a segítőknek köszönhetően az Úr a Szent Év hónapjaiban elhintett, sok szívben kicsirázzanak és növekedjenek. Az audiencia végén a pápa hálája jeléül valamennyi önkéntesnek és segítőnek egy kis keresztet ajándékozott emlékbe.
Il crocifisso del giubileo.
A szent év feszületének miniatúráját, amellyel a dicsőséges Krisztus elkísérte a zarándokokat.
Leó pápa figyel az egyház valós életére. Interjú Németh László bíborossal, belgrádi metropolita érsekkel a most véget ért rendkívüli bíborosi konzisztóriumról. A konzisztórium másnapján kérdezdek, kedves bíboros úr, mi volt ebben a mostani bíborosi együttlétben a rendkívüli, ha már egyszer hivatalos neve, hogy rendkívüli konzisztórium?
Hát egy kicsit csalóka ez a név, hogy rendkívüli, mert valójában ez kellene, hogy legyen a rendes, a rendkívüli meg az, amikor a Szent Atya új bíborosokat kreál. És most még úgy van, hogy a rendes konzisztórium alatt hirdeti ki és kreálja, üti bíborosokká lovagmódra a jelölteket, és ez pedig egy rendkívüli, mert azért van összehívva, hogy a Szent Atyával bizonyos kérdésekről tárgyaljunk, amelyek az egész egyházat érintik. Tehát ez különösen Ferenc pápa óta világos, hogy a bíborosi testület az hihetetlenül univerzális, tehát az egész világon jelen van. Először tán az egyház történelmében, először is az volt, hogy ilyen sok bíboros van, másik pedig, hogy ennyire lefedik az egész katolikus egyházat. Tehát minden kontinensről, majdnem minden országból már van bíboros, ahol a katolikus egyház jelen van.
Leó pápa azt kérte már a konzisztórumot egybehívó levelében, hogy szeretnék én tőletek segítséget kapni és tanácsot kérni. Hogyan tudnak a bíborosok a Szent Atyának másfél nap alatt tanácsot adni? És miben áll a Szent Atyának a szerepe a konzisztórium során?
Kezdeném a Szent Atyának a szerepével, és a Szent Atya az, aki összehívhat egy konzisztóriumot, tehát abszolút tőle függ, szabad akarata. Az egyház jogban sincs olyan rendelet, hogy kellene vagy muszáj volna egy pápának konzisztóriumot összevonnia azért, hogy tárgyaljon a bíborosokkal. Megvan, hogy miért kell. Tehát az biztos, hogy hozzátartozik, hogy szenti avatások, meg más fontos kérdések ott kell, hogy kikérje nyilván a bíborosoknak a véleményét. De egy ilyen találkozó, ez a rendkívüli, ez nincs előírva, hogy kellene. Tehát ezért is hívják rendkívülnek, hogy nincs előírva, mondjuk ilyen értelemben. A dolog abban van, hogy a Szent Atya velünk volt. Tehát ma magában ez a tény megadta az egész találkozónak az igazi értelmét, együtt lenni a Szent Atyával, és hallgatni az ő szavait, de közben megmondani, vagy megosztani vele azt, amit mi tapasztalunk Vatikánon kívül, tehát a kúrián kívül. És ez nagyon érdekes volt, jó volt megszervezve, hogy azok a bíborosok, akik nem a kúriában dolgoznak, de még választási joguk van, tehát egy pápa választók.
Ők az egyházmegyés bíborosok. Igen,
igen, ők külön voltak, tehát külön csoportokba, 9 csoportba voltunk beosztva.
Te is ebben voltam.
Itt voltam én is, még a kúriában kuriális bíborosok, plusz azok a bíborosok, akik már nem rendelkeznek szavazati joggal, tehát 80-tól idősebbek, azok egy csoportba lettek téve. És azok is felosztva alcsoportokra, de ez volt a beosztásnak a két nagy része, egy a bíborosok, akik még választók, és egyházmegyékben dolgoznak, a másik pedig a kuriális bíborosok és azok, akiknek már nincs választási joguk. Tehát más a benyomása egy püspöknek, bíborosnak, aki dolgozik még pasztorális munkában, mint aki nyugdíjas. És más az, aki kúriában dolgozik, mert más szerepkörben van, és más az, aki tényleg kint van a világban. Tehát ez nagyon jó volt. A Szent Atya pedig a jelenlétével arra mutatott rá, hogy ő tényleg érdekli az egész dolog. Tehát ő nyitotta meg a találkozót, ő zárta be, és közben velünk volt, beszélgethettünk vele, üdvözölhettük, tehát szabadon hozzáférhettünk, és plusz még egy gyönyörű szentmisén is részt vettünk, amelyet ő vezetett a Szent Péter Bazilikában, amely kora reggel csak nekünk volt nyitva, ami egy fantasztikus élmény, tehát olyan csend a bazilikában sohasincs, mint amikor csak mi voltunk bent, és a Szent Misa miánk volt, tehát nem hallotta az ember azt az örökös zajt a Szent Péter Bazilikában, amikor bemegyünk szarándokként, több ezer emberrel ott van együtt, tehát teljesen más. Úgyhogy nagyon szép volt az egész dolog. Természetesen azt, amit megtárgyaltunk, és amit bemutattunk, az írásba is át lesz adva a titkár. magának, és ezt tényleg mérlegelni fogja, hogy mit tud ebből használni. De ami biztos, hogy a két téma, amelyet a négy megadottból választottunk, tehát a szinodalitás és az egyház missziós arculata az Evangelii Gaudium dokumentum szerint, hogy ez a két téma a következő 2-3 évben meghatározó lesz. Most a szinodalitást választotta a legtöbb bíboros, mint a legfontosabb témát most. Ez szerintem természetes, ha tudjuk, hogy 2028-ban lesz egy nagy egyházi gyűlés. És ez lesz először, hogy az egyház történelembe valami ilyesmit szervez a Vatikán, tehát ez más, mint egy püspöki szinódus, más, mint egy zsinat, tehát ez egy harmadik formája a találkozónak és a tanácskozásnak, amelynek még nincsenek igazán jogi keretei, azokon dolgoznak most az emberek, akik erre hivatottak, hogy két éven belül remélem ezt a munkát be tudják fejezni, hogy mikor elkezdjük ezt a találkozót 2028-ban, októberben, addigra meg lesznek az olyan jogi alapjai a tanácskozásnak, amely még nagyobb értéket ad ennek a formának, a pápával való találkozónak.
Ez bíborosi vagy bővített püspöki tanácskozás?
Na most ez egy olyan dolog, amit most megvallom őszintén, még senki sem tud. Lehet, hogy a Szent Atya sem még nem tudja, ugyanis ilyen még nem volt. Volt egy egyházi gyűlés Dél-Amerikában, 21-ben, Mexikóban, és volt egy egyházi gyűlés Ausztráliában. De mind a kettő kicsit másképp nézett ki, például csak, hogy mondjak valamit, hogy Dél-Amerikában, ami volt a találkozó Mexikóban, ott 900 résztvevő volt, nem mindenki fizikailag, de nagy része ott volt, abból egyharmada volt pap és szerzetes, püspököket egybeértve, és kétharmada voltak világiak. Most ezt akarjuk ezt, vagy nem akarjuk, ez más dolog. Azért mondom, hogy ez más, mint egy püspöki szinódus, és más, mint a bíborosi kollégium, ahol csak bíborosok vannak. Tehát ez mindenképpen arra utal, hogy a Isten népének nagyon jelenléte lesz minden szegmensből, tehát minden részéből. Erre megy ki a dolog. Meglátjuk, hogy Leó pápa fogja ezt látni, minden esetre ez volt Ferenc pápának a gondolata. A mostani pápa ezt aláírta, támogatja, de a konkrét megvalósítás még dolgoznak az emberek.
A 2028-as dátum az kötődik valamihez?
Nem, az egyszerűen a három év. 24-ben fejeztük be, 25 elején lett a levél kiadva, hogy nézzük meg 28-ban, és próbáljuk kiértékelni, hogy a 23-24-ben tartott 16. rendes szinódus, püspöki szinódus tárodokumentuma milyen eredményeket hozott a helyi egyházakban.
Végül egy személyes kérdés, hogy találkoznak bíborosok, fiatalabbak és idősebbek, van még 100 évnél idősebb is a Cserbi bíboros, egykori budapesti nunciusunk. Van-e lehetőség barátságra, meg személyes találkozásra?
Van, természetesen van. Annyival, hogy ez csak egy kicsit be van határolva azáltal, hogy kiket ismert az ember előbb, kik vannak egy bizonyos...
De csak bővül, nem?
Bővül. Na most ez, hogy kikkel tanult valahol, vagy már előbb dolgozott együtt, és ilyen értelemben megvan egy kisebb magköre a bíboros ismerősöknek és barátoknak, de ezek a találkozók, például a majdnem két hét konklávé előtti találkozók, ülések itt Rómában hihetetlen sokat segítettek, hogy az ember nagyon-nagyon sok bíboros megismert, és ez úgy van, mint mindenhol máshol. Van egy személy, aki tetsz első pillantásra, van, aki azt mondom, hogy inkább, hát még ne legyünk túl közel egymáshoz. Ilyen értelemben tehát vannak lehetőségek, de biztos, hogy most én azt mondanám, hogy a 245 bíboros van, ha nem tévedek.
Igen.
Abból minimum hát 180 körül van az, akiket személy szerint névre, arcra ismerek, és tudom, hogy kivel tudok, és kivel nem tudnék egy hétvégét tölteni egy magányos szigeten.
Bíboros, hálásan köszönöm.
Köszönöm
szépen. Jó munkát itt Rómában, illetve otthon, Belgrádban.
Köszönöm szépen, mindenkit üdvözlök szeretettel.
A Németh László bíborossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsoron véget ért. Figyelmüket köszönni a mai adás szerkesztője, Vértesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Így dicsérjük szent nevet,
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója.